Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. És folytassuk a mi Urunk Istenünk dicséretét, magasztalását, a 264. dicséretünk első három versének éneklésével. A 264. dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Hagyod őt
segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert semmi mást nem is tehetünk a te színed előtt, amikor a te házadban az esztendő utolsó napján megállunk, csak hálát adhatunk azért a jóságért és kegyelemért, amellyel kísértél és vezettél bennünket életünk útjain, amely utak most ide a te házadba vezettek, és amely utakon ide érkezhettünk te hozzád. Dicsőítünk téged azért, mert a világnak minden hangossága és zaja ellenére elcsendesedhetünk itt a te lábaidnál, a te igéd körül, hogy ahogyan eddig is oly sokszor jót cselekedtél velünk, vigasztaltál, erősítettél, bátorítottál, utat mutattál nekünk igéd keresztül, úgy ezt most is megtegyed velünk. Dicsőítünk téged, aki az időknek fölötte állsz, és nem vagy az idő rabságában. Áldunk és magasztalunk téged, mert te nálad egyik nap is olyan, mint a másik, és így szeretnénk most mi is fölemelkedni te hozzád, megállva, hálaadással, visszatekintve, ugyanakkor tudva azt, hogy hozzád közeledünk minden egyes perccel és nappal az életünk folyamán, így ezzel a mai estével is. Adjad, Urunk, hogy itt létünk, hadd váljon veled való egységgé, egyesülésé, hadd legyünk mi a tiéd, és légy te a miénk, hogy ne kelljen soha félnünk a holnaptól és a jövőtől, hanem benned békességet és nyugtot nyerhessen és találhasson a mi szívünk. Kérünk, hogy végezd ezt el igéd és szent lelked által bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amelyet a Bibliaolvasó kalauz által mai napra jelölt szakaszból olvasok, Péter apostol második leveleinek harmadik fejezetéből. Péter apostol második levelének harmadik fejezetéből, a 14. verstől 18. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket írja az apostol. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Ami Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen. Kedves testvéreim, mindig érdekes egy olyan ige szakasz, amelyik ezzel a felütéssel kezdődik, hogy ezért. Mert az azt jelenti, hogy ott van valami előzmény, amelyet ha nem ismerünk, akkor nem fogjuk azt sem megérteni, hogy miért üt így föl a következő gondolatot a Szentíró, hogy ezért. Péter apostol levelében is van egy előzménye annak a felszólítás sorozatnak, amelyről majd beszélni fogunk, hiszen ebben a most fölolvasott szakaszban három komoly felszólítás hangzik el az olvasók felé, amelyeket csak akkor érthetünk meg, ha megértjük, hogy miből indul el az apostol. Azt mondja, ezért. annak okáért, vagy ahogy Károli fordítja, minek utána. Az az igazság, hogy Péter ebben a levelében többféle dologról ír, ahogyan olvashattuk és tanulmányozhattuk ezt ezen a héten a Szentírásból, Bibliaolvasó kalauzunk szerint, de közvetlenül e három felszólítást megelőzi egy olyan rész, amelyben Péter az akkori olvasóknak, az akkori hívőknek ébresztgeti és tisztítja a gondolkozását. Józanítja őket. Azért józanítja őket, hogy ezekben az utolsó időkben, amelyekről Péter ott ír nekik a levélben, el ne hajoljanak attól az evangéliumtól, attól az üdvüzenettől, amit kijelentésként Isten nekik adott. Minden időkben szükségünk van nekünk is, nem csak azoknak ott, Krisztus után valamikor 70 tájékán, hogy az igéről el ne felejtkezzünk. Minden időben szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy időnként valaki józanítson bennünket. Mert olyan világban élünk, amely sokszor elcsavarja, elviszi a mi gondolatainkat az egy igazságról, és olykor szükség van arra, hogy Isten megrázzon bennünket, és azt mondja nekünk, hogy az igazság az nem az, amit te annak vélsz, nem az, amit az emberek annak mondanak, hanem az igazság én vagyok. Péter megrázza az olvasóit, és azt mondja, legyetek józanok, tisztuljon a ti gondolkozásotok, mert az a világ, amelyben éltek, az a világ veszedelmes dolgokat mond a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkról. Azt mondja Péter ennek a fejezetnek az első verseiben, hogy az ebben az időben sokféle hitető jelent meg. Olyan hitetők, akik csúfolódnak, és azt kérdezik a hívőktől, hogy hol van Jézus? Hol van az ő ígéretének a beteljesedése? Azt mondja Péter, hogy ezek az emberek szándékosan olyan módon élnek, mint akik ki akarják maguk ellen hívni az ítéletet. Kérkednek a Jézus felé való bizalmatlanságukkal. Számon kérik a hívőket, Jézus követőit, számoljatok el nekünk azzal, hogy a ti uratok ígérete miért nem teljesedik már be? Mi történik itt? Péter kora és a mi korunk is úgy gondolom, hogy nagyban hasonlít egymáshoz, sőt, a mi korunk talán még inkább kihívóan viselkedik Istennel és Isten ígéretével szemben. Pontosan úgy van, ahogy Jézus erről beszélt, hogy azokban az utolsó időkben, amelyek a mi hitünk és Biblia ismeretünk alapján az ő eljövetelével elkezdődtek, az emberek kihívják maguk ellen az Istent. Úgy csinálnak, mintha nem lenne Isten. Azt mondja Jézus, hogy esznek, isznak abban az utolsó időben, házasodnak, mindenféle hétköznapi dologgal elfoglalják magukat, és nem fognak arra gondolni az emberek, hogy Isten ígérete, Jézus Krisztus proféciája be fog következni. Ez a világ ma is sokféle lázban ég körülöttünk, vannak hitellázak, vannak munkaláz, sokféle láz van, ami tombol körülöttünk, amivel az emberek jól lefoglalják magukat, de egyfajta láz nincsen ebben a világban, a Jézus Krisztus várásának a láza. Az emberek, ha erről hallanak, csak legyintenek, és azt mondják, hogy na ez a vallásos embereknek a stiklie, ők hisznek valami ilyesmit, hogy egyszer még ez a Jézus meg fog itt jelenni, de hagyjuk ezt. A napok egyformák, az évek telnek úgy egyik a másik után, és semmi nem történik, semmi nem változik. Ugyanez volt Péter apostol idejében is az érvük azoknak, akik a hívőket támadták és őket csúfolták. A világ nem változik. Látjátok, napok, évek, hónapok teltek el, mióta Jézus beszélt nektek arról, hogy vissza fog jönni, és lám-lám nem történik semmi. Minden reggel följön a nap, meg este lemegy, az emberek születnek, élnek, meghalnak, nyoma sincs itt annak, hogy valaha, valamikor máshogy történjen majd valami. Ez a világ ma ugyanígy él körülöttünk, és ez a gondolkozásmód elhat ránk keresztényekre. És ezért sajnos azt kell, hogy mondjuk őszintén, hogy bennünket keresztényeket sem jellemez a Jézus várásnak a láza. Mi is le tudjuk magunkat szépen foglalni mindennel, az élet apró cseprő dolgaival, és küzdünk dolgokért, és ritkán gondolunk arra, amiről a mi Urunk Jézus Krisztus beszélt, hogy egyszer ő vele élő, valóságos találkozásunk lesz. Hogy nekünk erre készülnünk kellene, hogy ezt nem volna szabad elfelejtenünk. Belemerülünk a hozzánk hasonló, a körülöttünk élő világ által gerjesztett sokféle hullámba, az ember feje fölött sokszor össze is csapnak ezek a hullámok, reménytelennek látja a jelenét, a jövőjét, és akkor jön Péter az ő levelébe, és megrázza a hívőket, és azt mondja neki, ébresztő. És ezen a mai estén bennünket is megráz a mi Urunk az ő igéjén keresztül, aki azt mondja nekünk is, hogy ébresztő. Ébresztő. Pontosan egy esztendőnek a végén, amikor az ember mindent lezárni készül, és úgy csinál, mint a világ vége lenne, pedig tudja, hogy holnap is följön a nap, és a dolgok ettől a mai estétől túl sokat nem fognak változni, megráz bennünket is Isten, és azt mondja neked és nekem, hogy ébredj. Ébredj fel, aki aluszol. Ott Péter idejében elrejtették, és így mondja Péter, szándékosan elhallgatták Isten szavát. Elhallgattatták Isten szavát, és nem beszéltek arról, amit most Péter fölelevenít, hogy az az ígéret, hogy Jézus visszajön, az az Isten szava, az a szó, amely valamikor megteremtette ezt a világot. Azt mondja Péter, hogy ez egy erős szó. Ez nem olyan, mint a sarki újságárusnak a szava, aki mond valamit, mert hallott valakitől valamit, és aztán így terjed el a pletyka. Ez az Isten szava, amit Jézus Krisztus ígért, hogy ő visszajön. Ez egy erős szó. Olyan szó, amely valamikor megteremtette ezt a világot. És azt mondja Péter, ébredjetek, hiszen ez a szó egyszer már beszélt ítéletről, és az az ítéletbe is következett. És itt utal Péter a mindenki által ismert özönvízre. Isten akkor is szólt, de az emberek nem adtak hitelt a szavának. Csak 8-an voltak, akik hittek. A szó erős volt. Isten ítélete bekövetkezett. Azt akarja Péter az olvasóival megértetni, hogy Jézus Krisztus szava, az tulajdonképpen a valóság. Jézus szava nem olyan, mint a mi emberi szavunk, amelyet kimondunk, és vagy úgy van, vagy nincs úgy. Vagy úgy lesz, vagy másként. Hanem azt mondja Péter, hogy ez egy olyan erős szó, hogy már önmagában ez a valóság is. Isten így teremtett, kimondta, hogy legyen, és az azonnal létrejött, megvalósult. És azt mondja Péter, hogy ez az Isten, Jézus Krisztus által, azt mondja, hogy vissza fog jönni. És ez egy erős szó. Lehet, hogy most még nem látod, és nem tapasztalod, hogy ez hogy válik valósággá. De Péter azt mondja, ne kételkedjél. Ez egy erős szó, ami hiánytalanul meg fog valósulni, be fog következni, és a 10. versben így mondja az apostol, el fog jönni. El fog jönni. Nincs appelláta. Az Isten szava be fog teljesedni. Legelőször is erre szeretnélek benneteket is hívni, hogy hajoljunk meg ezelőtt, az igazság előtt újra, hogy az Isten szava erős szó. És miközben ez a világ úgy él körülöttünk, hogy az Isten szavával nem foglalkozik. Az Isten proféciáját a háta mögé veti, és azt mondja, hazugság, erőtlen beszéd, aközben arra hívlak benneteket, hogy újra erősítsük meg magunkat ennek az esztendőnek az utolsó napján is, abban a mi hitünkben, hogy az Isten szava valóság. Igen, eltelt egy újabb esztendő, amit mi szabtunk meg, azt mondjuk egy egysége az időnek, eltelt egy esztendő, lehet azt mondani, hogy az Isten már megint nem csinált semmit, Jézus nem jött vissza, a világ nem változott semmit, akkor bizonyára nem igaz ez az ígéret, de hívlak benneteket arra, hogy értsétek meg a visszajövetelről, a Jézussal való találkozásról, nem emberek szóltak, hanem maga Isten Jézus Krisztus által tette erről ígéretet, és ez a szó erős szó, ez a valóság, amely be fog következni. Senki emberfia el nem kerülheti a vele való találkozást, az előtte való megállást. Ezért mondja az apostol ezek után, miután megrázza a hallgatóit, hogy ébresztő, el ne higgyétek azokat a hitetéseket, amelyeket körülöttetek híresztelnek és mondanak, ezért cselekedjetek a következőképpen. Ezért dolgotok van, ezért kötelességetek van, ezért a következőket kell tennetek. Ha mi hisszük, hogy Isten szava erős szó, amely megáll, ha mi hisszük, hogy Jézus el fog jönni, akkor nekünk is meg kell hallgatnunk az apostolt, aki azt mondja, hogy ezért. Ha ti ezt hiszitek, ezért a következő üzenetem van hozzátok. Azt mondja, igyekezzetek. Igyekezzetek. Ez az első felszólítás, amit az apostol az olvasók szívére helyez. Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A legelső dolog, testvéreim, az, hogy nekünk hívő embereknek igyekeznünk kell. Mire kell igyekeznünk, mert egyébként sokat igyekszünk. Hév, metró után, a dolgaink után sokfélét igyekezünk, de ez most nem arról szól, hanem arról szól, hogy igyekezzetek arra, hogy ő, akit várunk, aki érkezni fog, tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Igyekezzetek arra, hogy olyanná legyetek, mint az az Úr Jézus, aki a követésére hívott el benneteket. Testvéreim, sokféle dologra igyekeztek Péter idejében, és sokféle dologra igyekszünk mi is a mostani életünkben, de sokszor ez mintha kimaradna az életünkből, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus milyennek lát, és milyennek fog majd bennünket találni. Mi sokszor törekszünk és igyekszünk arra, hogy az emberek, a világ, a rokonaink, a szeretteink lássanak bennünket valamilyennek. Erős édesapának, szorgalmas feleségnek, engedelmes gyereknek. Olykor igyekszünk erre, hogy megfeleljünk. De elfelejtkezünk gyakran arról, hogy a legdöntőbb kérdés az, hogy ő, Isten, Jézus Krisztus milyennek fog bennünket látni. Jézus azt mondta egyszer az ő körülötte levő embereknek, akik egyébként így ránézésre nagyon tisztességes életet éltek, szóval, hogy jaj nektek, az emberek mindenféle jót mondanak rólatok. Nem azt mondta Jézus ezzel, hogy nem kell erkölcsös életet élni. Olyan embereknek mondta ezt, akik az embereknek éltek, meg akartak felelni. Mindenféle jót mondtak róluk az emberek, mert nem láttak a szívükbe, nem látták a képmutatásukat, csak az emberek boldogok voltak. Azt mondták, hogy jót mondanak rólunk az emberek, ez a lényeg. Elfogadottak vagyunk, megbecsültek vagyunk, fölnéznek ránk az emberek, ez a lényeg. És Jézus azt mondja nekik, jaj néktek, mert az Isten nem ezt mondja rólatok. Az embereket be lehet csapni, át lehet ejteni, de az Isten nem ezt mondja rólatok. Most azt mondja Péter, és ezt mondja nekem, és neked, Isten igéje Péter által, igyekezzél, hogy ő, azaz Isten, tisztának és fedhetetlennek találjon téged békességben. Az 1 Péter 1.19-ben ugyanezeket a jelzőket használja az apostol Jézusra. Azt mondja, hogy ő volt tiszta és fedhetetlen, tiszta és szeplőtelen. Igyekezz arra, hogy olyanná legyél, mint amilyen Jézus volt. És most ez alatt persze nem azt érti az apostol, talán mindannyian értjük ezt, hogy olyanokká legyünk, mint Jézus, hiszen nem tudunk olyanokká lenni. Nem azt érti alatta az apostol, hogy próbálja meg gyógyítani, próbálja meg csodákat tenni. Néhányan megpróbálják ebben a világban ezt. Na majd akkor utánozzuk Jézust. Nem újdonság, a tanítványok is megpróbálták Jézust utánozni. Miközben Jézus a megdicsőülés hegyén van, isteni mennyei társaságban, aközben azt olvassuk, hogy lent a hegy alatt a tanítványok megpróbálják utánozni Jézust. Odahoznak egy beteg, megszállott embert, és ők megpróbálják meggyógyítani. Úgy csinálni, ahogy Jézustól látták. És ez nem megy. És kudarcot vallanak mindenféle fajta kísérletükkel. Jézus nem ezt akarja, hogy őt így utánozd, hanem azt akarja, hogy ahogyan ő engedelmeskedett az atyának, ahogyan ő szerette az atyát, szeresd úgy te is az atyát. Ahogyan ő szerette azokat, akik körülötte éltek, szeresd te is úgy azokat, akik körülötted vannak. Amikor őt megkérdezték, hogy mik a legfőbb parancsolatok, akkor ebben foglalta ő is össze. Szeresd az Urat, a te Istenedet! Szeresd a te fele barátodat! Testvéreim, ebben kell nekünk Jézushoz hasonlóvá lennünk. Jézus soha semmit nem tett a maga javára, mindent az Atya javára tett. Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket. Igyekezzetek arra, hogy ahogyan ő engedelmeskedett az Atyának, ti magatok is úgy engedelmeskedjetek az Atyának. Ahogyan ő szerette az Atyát, szeresétek ti is úgy Istent. És ahogy ő szerette az embereket, szeresétek ti is úgy az embereket. Kedves testvéreim, azt mondja az 1 Korintus 3.10.15-ben Pál apostol, akire egyébként Péter itt hivatkozik, és azt mondja, hogy sok mindenre megtanított benneteket Pál, nem könnyű sokszor megérteni azt, amit ő mond, akik nem józanok, akik hitetlenek, ki is forgatják a szavait, de én elfogadom, sőt, erősítem azt, amit ő mond. Azt mondja Péter Pál a korintusiaknak írt első levelének 3. fejezetében, hogy van egy jó alapunk. És erre a jó alapra igyekeznünk kell jó dolgokat, az alaphoz mért dolgokat építeni. Pontosan ez az, amiről itt Péter is beszél. Igyekezzetek tisztának lenni. Krisztus megtisztított benneteket, megajándékozott az ő igazságával. Éljetek ehhez méltóan. Építsetek a jó alapra jó és szent dolgokat, ahogyan ezt ő is tette. Éppen ezért kapcsolja ezzel össze, hogy az ő késése, ami némelyek nevetnek és csúfolódnak, az nem késés, hanem azt mondja Péter, józanodjatok. Jézus késése, amit mi így mondunk, hogy késés, az tulajdonképpen az ő hosszú tűrése. Az az ő hosszú tűrése. Nem arról van szó, hogy Jézus elaludt a mennyben, és nem érkezik hozzánk, pedig már megígérte, hogy itt lesz. Mert velünk ez előfordul, hogy megígérjük, hogy ekkor és akkor ott leszek. És aztán nem vagyunk ott, mert elaludtunk, mert szöszmötölünk, mert úgy akarunk kinézni. Jézus nem ilyen. Azt mondja Péter, ő hosszú tűrő. Ő hosszú tűrő. Ez azt jelenti, amit a 9. versben fogalmazott meg az apostol, nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Itt nem arról van szó, hogy Jézus elaludt a mennyben, hanem arról van szó, testvérek, hogy Jézus nem jön hamarabb vissza, mint ahogyan az ő választottai el nem jutnak az élő hitre. Ő véghez viszi a tervét. Lehet, hogy te meg én úgy gondolom, hogy már késik, mert te már benn vagy az üdvözülők sorába. De vannak még választottai, akik nincsenek benn, és ő hosszú tűrő érettük. Az ember végtelen önző. Még az Isten dolgaival is ilyenek vagyunk. Na jó, én már megtértem, a menny ajtaján belül vagyok. Jöhet a világ vége, akár. Azt mondja Péter, ne így gondolkozzál, értsd meg, hogy az Isten hosszú tűrő. Nos, az első felszólítás így hangzik, igyekezzetek, hogy ő, Jézus Krisztus, akivel találkozásotok lesz, tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A második felszólítást a 17. versben olvassuk, ahol azt mondja az apostol, vigyázzatok. Miközben igyekeztek, aközben azt mondom nektek, vigyázzatok. Mi az, amire Isten gyermekeinek vigyázni kell? Hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Két dologra kell vigyázni, kedves testvéreim, ebben a világban, hogy az elvetemült embereknek, az istentelen embereknek tévejgései el ne sodorjanak bennünket, honnan? Az Úrtól. Az Úr szavától, az ő kijelentett igazságától. Erre kell nekünk vigyáznunk. Hadd kérjelek benneteket, hogy dobjatok félre minden olyan újságot, irodalmat, ahol elvetemült emberek jósolgatnak, satszolgatnak, és titeket el akarnak arról hitetni, hogy mikor jön vissza a Jézus, hogy mikor lesz a világ vége. Sokszor a hívők is csemegéznek ezeken a bolondságokon, amikre semmi szükségünk nincs. Dobjátok a tűzbe. Amikor Jézustól azt kérdezték, mondd meg nekünk, Jézus, te bentfentes vagy a mennyben. Mikor lesz az az óra, amikor te megjelensz? Jézus, akiről az imént azt mondtam, hogy szerette az övéit, nem hazudott nekik soha, nem vezette őket félre. Mindig igazat mondott nekik. Azt mondta, nem tudom azt az órát, csak az Atya tudja. Kedves testvérem, elvetemült emberek tévejgései egyre jobban virágzanak körülöttünk, akik megpróbálják neked, meg nekem megmondani, hogy mikor mit kell csinálni, hogy kell jól élni. Elvetemült emberek ettől sem idegenkednek, hogy megjósolják a világ végét. Sokszor a hívők szíve is összeszorul. Jaj, mi lesz? Hogy lesz? Jaj, mennyit kell majd szenvedni? Jön-e meteorit, vagy nem jön meteorit? Lesz-e világégés, vagy nem lesz világégés? És tudjátok, mi történik? Hogy már el is sodorták a mi gondolatainkat, a mi szívünket az Úrtól. Már rég nem azzal van tele a gondolatod, a fejed, a beszéded, ami Isten. Már el is sodortattál. Ne engedj ezeknek. Azt mondja az apostol, vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok, hogy el ne sodorjanak titeket az Úrtól, az ő ígéretétől. És azt mondja, vigyázzatok, hogy biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Van valami biztos ebben a világban, amire az ember azt mondhatja, hogy na ez meggyőződésem szerint így van? Hát sok minden van, amire így szoktunk hivatkozni. De hadd mondjam nektek, és hadd emlékeztesselek benneteket, hogy egyetlen egy olyan dolog van ebben a világban, amiben nekünk biztosságunk lehet. ez pedig az Isten szava. Éljetek így. Az Isten szava az egyetlen bizonyosság ebben a világban. Minden más megbukhat. Megbukhat még a gravitáció törvénye is. Persze ma hihetetlennek látszik, mint ahogy az is hihetetlennek látszott a világ történelem egy szakaszában, hogy nem a Föld körül mozog minden. Megdönthetetlen igazságnak tűnt és látszott. Addig, amíg ki nem derült, hogy ez nem így van. Azt gondolom, hogy kevés olyan fizikai törvény van, ha egyáltalán van, amire azt lehet mondani, hogy megdönthetetlen, és ez biztos, hogy így van. Én azt látom, hogy minél inkább olyan emberekkel beszélgetek időnként, összesodor az élet olyan kutatókkal, akik sokat látnak a világban, sokat többet látnak, mint egy átlagember. Én mindig azt látom, hogy ők nem annyira biztosak a dolgukban. Nekik nagyon sokféle kérdésük van. Olyan kérdéseik, amiket mi ezen az oldalon nem szoktunk föltenni, mert úgy gondoljuk, hogy ez biztos így van. De aki mélyebben belelát, az egyre többet kérdez. És úgy tűnik sokszor, hogy egyre bizonytalanabbak. Hogy is van ez? Amit mi atombiztosnak kikiáltottunk, az tényleg úgy van? Testvéreim, azt mondja az apostol, vigyázzatok, hogy biztos meggyőződéseket el ne veszítsétek, azt a meggyőződéseteket, amelyet Istentől nyert kijelentésre építettetek. Van ilyen meggyőződésünk? Isten igéjével kapcsolatban? Éppen édesapámmal beszélgettem a napokban, és elmondtam neki, hogy amikor az egyházunk honlapját kinyitottam, és elolvastam a karácsonyi riportokat és cikkeket, akkor kettő után már nem folytattam, mert mind a két cikkben egy egyetemi professzor, az egyikben egy tanszékvezető professzor bizonyítja, hogy Jézus nem ott született, nem akkor, nem azok voltak az uralkodók, nem azok voltak a királyok. Testvérek, ez nem bizonyosság, ez semmi. Akkor miért beszélünk róla? Akkor miért vagyunk teológiai professzorok? Akkor miért foglalkozunk a Bibliával? Ha nem hisszük, és nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ez az Isten kijelentése, hogy ez szóról szóra, betűről betűre igaz. Jaj, vigyázzatok, azt mondja az apostol, el ne veszítsétek a meggyőződéseteket. Van meggyőződésed? Ez a meggyőződésed Isten igéjéről, hogy az igaz és sérthetetlen? Megkérdőjelezhetetlen? Sehogy máshogy nem állhatsz meg ebben a világban. Csak ha az elvetemült téveigéseket, amelyek elsodornának az igétől, azokat elutasítod, azt az egy igazságot, ami Isten igéje pedig megragadod. Éppen ezért hangzik a harmadik felszólítás, inkább növekedjetek. Növekedjetek. Igen, ez az, amire mindannyiunknak szükségünk van, testvéreim, növekedése. De tudjuk, hogy 20-valahány éves korban az ember növekedése leáll, és akik idősebbek már tudják, hogy a centi visszafelé is működik, mert fogyunk, meg egyre alacsonyabbak leszünk, és akkor vajon hogyan is van ez a növekedés kérdése? Azt mondja az apostol, növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében. A hamisságnak, a félrevezetésnek egyetlen egy ellenszere van, ha az ember ismeri az igazságot. Ezért azt mondja, és erre buzdítja az apostol az övéit, növekedjetek a Jézus Krisztus ismeretében. És erre hívlak én is benneteket, hogy növekedjünk ebben az ismeretben. Mert semmi más nem tesz bennünket képessé arra, hogy a hamisítványokat fölismerjük, csak ha ismerjük az igazit. Olyan példa, amit mondok, amit sokan ismertek talán Amerikában, ahol a dollárt előszeretettel hamisították, onnan való ez a történet, ahol a bankban dolgozókat képezték, és érdekes módon leírta valamelyikük, hogy nem azt tanították meg nekik, hogy milyen a hamisítvány. Elővettek egy igazi egy dollárost, és azt mondták el nekik, hogy milyen az igazi. Azt mondták, ha valami ebben, bárhol, bármiben ettől eltér, az hamis. Az hamis. Isten igéjét sokféleképpen lehet hamisítani, és a hamisítványok mindig majdnem ugyanúgy néznek ki, mint az eredeti. Aki nem ismeri az eredetit, soha nem fogja tudni megérezni, soha nem fogja megérteni, mi az, ami hamis. A hamisság ellenszere az, hogy az ember növekszik Jézus Krisztus ismeretében. Kedves testvéreim, onnan indultunk el az ige kapcsán, hogy sokféle kihívás, kérkedés van körülöttünk a világban, arra nézve, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vajon jön-e, vajon éle, van-e, igaz-e az ő beszéde, proféciája, ígérete, hogy visszajön. Mi nem akarunk semmilyen kérdéseket föltenni, sem pedig ezeknek áldozatául esni. Ezért, mivel mi tudjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus szava, erős szó, valóság, azaz ő el fog jönni, ezért mi igyekezünk, hogy olyannak találtassunk, engedelmességben és szeretetben, amilyennek a mi Urunk Jézus Krisztus is találtatott. Ezért vigyázunk, hogy el ne sodorjanak őtől le, és ragaszkodunk a mi biztos meggyőződésünkhöz. Harmadsorban pedig minden erőnkkel azon vagyunk, hogy növekedjünk a kegyelemben, Jézus Krisztus igaz ismeretében. Amikor ennek az esztendőnek az utolsó óráiban megállunk, akkor itt ebben a gyülekezetben most különösképpen is adjunk hálát Istennek azért, hogy együtt igyekezhettünk, hogy együtt vigyázhattunk, és hogy együtt növekedhettünk az ő kegyelmében és szeretetében. Örülök mindannyitoknak, akik alkalomról alkalomra itt vagytok, és hívlak mindannyitokat, akik ritkábban jöttök, hogy gyertek közénk. Erősödjünk Isten ígéje által, hogy ennek a világnak sok-sok kihívása közepette, megállhassunk ő mellette. Hogy ne legyünk elbizonytalanítható emberek. És arra kérlek benneteket, hogy hálaadással becsüljük meg azokat a lehetőségeket, amelyeket ő nekünk ad. Mert ez sem biztos, hogy így lesz örökké. Nem biztos, hogy mindig olyan könnyű lesz ide följönni a Csobánka tér 8-ba, mint amilyen könnyű ma. Bármilyen hihetetlennek tűnik. Jöhetnek még rossz idők azokra, akik Jézus Krisztust akarják követni. Jöhetnek még nagyon rossz idők azokra. Talán nem is vagyunk olyan messze ettől. De ha hálaadással ragaszkodunk a mi Urunkhoz, ha növekszünk ő benne, az ő ismeretében, és abban a bizonyosságban, hogy az ő szava valóság, akkor ez megbátorít bennünket minden időben, hogy kétségek nélkül legyünk az ő követői. Erre hívlak és bátorítalak benneteket. Amen. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk helyünkről fennállva. Úr Jézus Krisztus, sokféle zaj vesz most itt körül bennünket, amelyben nehéz meghallani egymás hangját, és amelyek elterelnék a mi figyelmünket a Te hangodról. Hisszük és tudjuk, hogy a Te visszajöveteled az olyan esemény lesz, amelyre megmozdulnak nem csak élők, hanem holtak is. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket erre, és azt mondod, az lesz a vége mindeneknek itt a földön. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy intéseidet, bátorításaidat komolyan tudjuk venni. Emlékezzél meg rólunk, és erősítsd meg a te ígédet közöttünk, hogy a te szavadban soha egyáltalán ne kételkedjünk. Légy velünk, Urunk, mindenféle harcunkban, mindenféle kétségünkben, és engedd, hogy a te szavadat, ígédet elhiggyük, növekedvén a kegyességben, a hitben, az engedelmességben és a szeretetben. Köszönünk neked minden alkalmat, amelyen kerestél bennünket ebben az esztendőben is. És dicsőítünk téged azokért az áldásokért, amelyekkel megajándékoztál bennünket, ezt a közösséget is. Köszönjük, hogy kirendelted a mi szükségeinket, megtartottad a mi életünket, és hisszük, hogy ezt fogod velünk tenni ezután is. A te szeretetedben hadd maradjunk meg. Növeld a mi hitünket és ismeretünket, hogy egyre elkötelezettebb gyermekeid lehessünk, és egyre inkább betölthessük azt a küldetést, amelyre elküldtél és elhívtál bennünket ebben a világban. Emlékezzél meg mindannyiunkról, különösképpen kérünk most téged beteg testvéreinkért, mindazokért, akik ezekben a napokban szenvednek. Légy ővelük és töröld le szemükről könnyeiket, szívükből vedd el a kétségeskedést, és gyógyítsd meg őket, mert te megteheted. Hirdettest közöttünk ígédet, tisztán és igaz módon, hogy ezt érthessük, és munkálja mi szívünkbe engedelmességre való készséget, hogy ne vonakodjunk, neked tetszeni. Hadd töltse be életünket sokkal inkább az, hogy te milyennek látsz és milyennek tartasz bennünket, mint annak kísértése, hogy a világ mit mond rólunk. Növelj így bennünket még inkább élő, szerető közösséggé, hogy dicsőíthessünk téged ezen a helyen, életünknek minden idejében. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünknek most ezt a részét, a 264. dicséretünk, 4. és 5. versének éneklésével lezárjuk. Ha valaki az úrvacsorai közösségünkön nem kíván részt venni, akkor az ének után kelljen majd útra, vagy kelhet útra, de itt is lehet maradni, ha valaki nem kíván úrvacsorázni, akkor maradjon a helyén, nem kötelező innen elmenni az úrvacsorai közösség idején. Majd miután ezt elénekeltük, és akik útra kelnek, elindulnak, utána egy újabb dicsérettel készülünk az úrvacsorai közösségre. 264. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora sákramentumát, azon a vacsorán, amelyet eltöltött tanítványaival keresztre feszítése előtt. Az úrvacsora szereztetési igéit Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében adja elénk, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, megtörjük a kenyeret és isszuk a pohárt, ami Urunk Jézus Krisztus parancsa szerint, és hirdetem közöttetek az ő dicsőséges kereszthalálát, meghalt a mi vétkeinkért, bűneinkért, holta a mi ítéletünket, feltámadott a mi megigazulásunkért, hogy Istentől örök életet nyerjünk, ő általa és ő érette. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és így csendesedjünk el az ő színe előtt imádkozván. Úr Jézus Krisztus, ha csak egy esztendőre, de ha csak egy napra is tekintünk vissza, megszámlálhatatlan bűn és vétek terheli a mi életünket. Legfőbb vétkünk azonban mégis az, hogy nem számolunk veled, sem azzal, amit érettünk tettél, sem azzal, amit megjövendöltél. Hadd kérjünk téged, tisztítsd meg a mi szívünket, és formáld át a mi gondolkozásunkat. Egy gondolatainknak, cselekedeteinknek, beszédünknek hadd legyen az a motivációja és forrása, hogy te mit szólsz hozzá. És könyörüljél meg rajtunk, hogy életünk egyetlen egy napján se feledjük azt el, hogy te minden bűnünkért, istentelenségeinkért, nyilvánvaló és eltitkolt gonoszságainkért is szenvedtél a kereszten, hogy azoknak átkát elvegyed rólunk. Tégy és formálj így bennünket hálás emberekké, akik odaadják magukat, egész életüket te neked. És formálj bennünket így, mint közösséget is, olyan közösséggé, amely nem akar mást ebben a világban, mint a te tetszésedre élni, a te parancsolataidnak engedelmeskedni. Így tedd most áldásunká, hasznunká az úrvacsorai közösséget. Hadd erősödjünk meg te benned, a kegyelemben és az egymással való közösségben. Amen. Kedves testvéreim, jártek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, amikor az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a mennyei Atya kegyelméért, háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsorai közösségünk alatt énekelni fogunk. A 462. dicséretünket énekeljük, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 462. dicséretünk így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket hálaadással, könyörögjünk eképpen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eképpen fejezhetjük be ezt az esztendőt, megemlékezve a te kereszthalálodról, a te áldozatodról, amelyet érettünk, vállaltál, a te szenvedésedről, amelyet érettünk, szenvedtél, hogy mi boldog emberek lehessünk itt a földön, s majd egykor te veled ott a mennyben. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert magadhoz fogadtál és fogadsz bennünket. És áldunk és magasztalunk téged azért, mert a menny felé vívő úton te akarsz a mi pásztorunk lenni, te akarsz a mi világosságunk lenni, te akarsz ami őrizünk lenni. Hadd maradjunk mi a te nyomdokaidon, járj előttünk, engedd, hogy lássunk téged, engedd, hogy egymást is arra bátorítsuk, hogy hittel neked odaszánt életet éljünk. Így légy a mi őrizőnk, nem csak most, hanem ezután minden időben, amíg a te hosszú tűrésednek ideje tart fölöttünk és körülöttünk. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és Isten tiszteletünket, úrvacsorai közösségünket, a már énekelt 469. dicséretünk, 4. és 5. versének éneklésével zárjuk. A 469. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Vezess engem útadon, magad légy az út.